A 20 órai hírek után Egyházfórum című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Lotringer Éva szociális testvér a családi élet örökértékeiről beszél. Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ország biztonságához elengedhetetlen a kelet-nyugati együttműködés, ennek pedig az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet adja a legjobb felületét, hazánk ezért támogatja annak működését, sőt megerősítését is, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az EBSZ főtitkárával, Feruddin Sinirligu-val tárgyalt. Azt mondta, alapvető nemzetbiztonsági érdekünk a kelet és nyugat civilizált együttműködése. Magyarország ad otthont mától a Milex 2025 elnevezésű nemzetközi katonai gyakorlatnak. Ez az Európai Unió harccsoportjainak szárazföldi műveleti képességeit teszteli, közölte a Honvédelmi Minisztérium az MT-vel. A gyakorlat célja, hogy a résztvevő országok gyors reagálási és koordinációs képességeit valós körülmények között mérje fel. Több mint 900 katona, köztük a magyar Gidrán lövészszázad végzi el a közös műveleteket. Benyújtotta a parlamentnek a 30 év alatti anyák személyi jövedelemadó mentességéről szóló törvényjavaslatot három kormánypárti politikus tegnap. Eszerint az adócsökkentés célja a gyermekes családok anyagi támogatása, az édesanyák megbecsülése és terheik csökkentése és a gyermekvállalás ösztönzése. A jogszabály január 1-én léphet hatályba, ha elfogadja az országgyűlés. Az év első két hónapjában az államháztartás központi arrendszere csak nem 1723 milliárd forintos hiánnyal zárt, ismertette a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az adó- és járulékbevételek az előző évhez képest 13,5%-kal növekedtek. Az évelei hiány magasabb volt a vártnál, részben a 13. havi nyugdíj és a kamatkiadások miatt. 2 milliárd 241 millió forint értékben megérkezett a babakötvényekhez járó állami támogatás a 220 ezer start értékpapírszámlára a tavalyi befizetések után, közölte a Magyar Államkincstár. Mintegy 410 ezer gyermek rendelkezik babakötvénnyel, a megtakarítások összege megközelíti a 450 milliárd forintot. Az árréstop egy hete lépett életbe, az érintett élelmiszereknek átlagosan 17,7%-kal csökkent az ára, ismertette Zsigó Róbert az M1 állami televízióban. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, 1000 termékből 874 lett olcsóbb a ma reggeli adatok alapján. Húsvétra 90 forint körül alakulhat a tojás ára, derül ki az Agroinform elemzéséből. Hiányra nem számítanak a piac szereplői, de a bevásárlással nem érdemes az utolsó napokig várni. Az árréstopp a tojásbolti árában összességében egy számjegyű árcsökkenést okozott. A bankautomata hálózat országos kiépítéséről tárgyalt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és a Magyar Bankszövetség elnöke, alelnöke és főtitkára. A szövetség megerősítette azon elköteleződését, hogy növelje az ATM-ek földrajzi lefedettségét. Első körben a 2000 lakosúnál nagyobb, automatával nem rendelkező települések kaphatnak bankjegy kibocsátó készüléket, amennyiben annak fizikai elhelyezését a helyi önkormányzatok kérik, illetve ehhez a helyszínt biztosítani tudják. Meghaladta a 6000-et a vállalati flották zöldítését ösztönző programra beérkezett támogatási kérelmek száma, ismertette az Energiaügyi Minisztérium. Egy igénylő a foglalkoztatottak számától függően egy 16 tisztán elektromos gépkocsi beszerzéséhez kaphat állami hozzájárulást. A vállalati e-autó program egy gazdasági társaságnál 2,8 vagy 64 millió forinttal segítheti a járműpark korszerűsítését. Újabb 5 milliárd forint támogatási út feldolgozó üzemek fejlesztésére, jelentette be az Agrárminisztérium. Azt írták, a közös agrárpolitika keretében Európai Uniós társfinanszírozással megvalósuló a feldolgozóüzemek fejlesztését segítő pályázati felhívásnak köszönhetően 94 beruházási projekt összesen 5 milliárd 100 millió forint visszanemtérítendő támogatásban részesült. A mostaniakkal már több mint 12 milliárd 200 millió forint támogatás megítéléséről született döntés. A sikeres próbaidőszak után kiterjesztik a kapcsolati erőszak miatt átmeneti otthonba kerülő gyermekek iskolai beilleszkedését segítő mozgópedagógusok rendszerét. Az erről szóló együttműködési keretmegállapodást a Délpesti Tankerületi Központ és az Ökumenikus Segélyszervezet képviselői írták alá. Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára arról beszélt, arra kell törekedni, hogy a lehető legnagyobb biztonságérzete alakuljon ki a gyermekeknek. Több ezeren tüntettek Skopjéban az 59 halálos áldozatot követelő diszkótűz felelőseinek felkutatását követelve, illetve az országos korrupció ellen, közölt a Veszti.mk Észak-Macedón hírportál. A szerbiai Belgrádban hasonló célokért már hónapok óta tüntetnek, amióta leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetején, és meghalt 15 ember. Végül az időjárásról. A reggeli ködfoltok feloszlása után holnap is sok lesz felettünk a felhő, elszórtan eső, zápor előfordulhat, ha a szélmérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 2 és 7 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Szeretne minden élethelyzetben közelre, távolra kiváló látásélményt? Jöjjön be az EGRI Tesco üzletsorról lévő optikánkba, az Optic World Exclusive-ba. Várjuk díjmentes látásvizsgálattal a multifokális lencsék szakspecialistájánál. Vegye igénybe 30%-os lencse és akár 70%-os keret és napszemüveg akciónkat. Optic World Egerben, a Rákóczi úton, a Tesco üzletsoron.
Evez a mélyre! Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az EGRI érseki papnevelő intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az EGRI kispapok.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Berec Renáta. Szilvásvárad határában a természeti kincsekben gazdag Szalajka völgyben található az Ilahi Aladár Erdészeti Múzeum. A múzeum eddigi erdészeti és természetismereti kiállítása nemrégiben új egységgel bővült. Április 22-én adták át ugyanis az Erdők mélyén, idők mélyén a Nyugatbükk régészeti emlékei című kiállítást, mely a helyi és környékbeli régészeti kutatások eredményein alapszik. Erről Farkas Csilla régészt, a Dobó István Vármúzeum muzeológusát, a kiállítás kurátorát hallják.
Mikortól meddig tekinti át ez a kiállítás a Nyugatbükk történeti, történelmi emlékeit?
A paleolitikumtól a középkorig, vagy a mostani korig szerettük volna egy kicsit, csak mivel hogy a maga Bükk-hegység régészeti szempontból is kevésbé kutatott, így elég kevés leletanyagot sikerült úgy összegyűjteni, hogy ez látványos legyen a látogatók számára is. Az eredeti koncepció az volt, hogy a Szalajka völgy egyik végpontja, mint az istároskői barlang a paleolitikum, a másik végpontja pedig ugye a lovaspálya területén 2016-ban volt egy nagy feltárás, ahol hét korszaknak a nyomait találtuk meg, és ez lett volna a fő gerince az egésznek. De ugye, ami a lovaspályán van, azok települések. És a települési leletanyag az töredékes. Nem lehet mindig rekonstruálni belőle egész edényt például, vagy eszközöket, és így egy kicsit kiterjesztettük a gyűjtési kört, illetve a bemutatási kört a Nyugatbükk területére. Így se lett több lelőhelyünk, de azért néhány szebb tárgyat válogattunk Felső-Tárkány határából is például.
Azért terepnek, hogy kevésbé kutatott a Bükk régészeti szempontból, mert nyilván voltak már korábban is itt, akik régészkedtek, de hát az istálóskő, mint az ősember egyik legfontosabb, majd ma úgy gondoljuk, hogy legfontosabb élőhelye, azért az 50-es években már meg lett kutatva.
Igen, és ott ugye a paleolitikumon kívül új kőkori anyagot is találtak, és ennyi, de ez az anyag a Magyar Nemzeti Múzeumban van.
Amikor kicsi voltam, tehát én novis, kisiskolás, akkor elvittek és megnéztük a tűzhelyet, az istállós körül egy az egyben kiemelt tűzhelyet. Akkora volt, hogy ki kellett bontani a Nemzeti Múzeumnak az ajtaját, ajtaja fölött, hogy beférjen. Miért volt fontos az, hogy ezt így akkoriban Vértes László egy az egyben emelje ki?
Általában úgy tartjuk, hogy ezek a barlangi lelőhelyek, ezek nem hosszú tartós megtelepedésre használták az akkori emberek, hanem általában valamilyen időszakos alkalmakkor vadászat céljából ilyen ideiglenes telep lehetett, vagy találtak maguknak szállást ezekbe a barlangokba, és úgy tűnik, hogy ezt a tűzhelyet több alkalommal is viszonylag hosszú ideig használták, és ezért volt fontos a Vértes Lászlónak, hogy ezt a tűzhelyet úgy őrizze meg, hogy az egészet kiemelje.
Hány évszázad, amit áttekintünk, sőt, hány évezred, amiről egy kis képet kaphatunk itt?
Én mindig úgy vagyok vele, hogy a paleolitikumot nem számolom, mert ugye az több mint 30 ezer évvel a mikorunk előtti, sőt, 36 ezer évvel a mikorunk előtti időszakról beszélhetünk.
Tehát ez még a történelem előtti időszak.
Így van, abszolút. Leginkább ugye azt lehet mondani, hogy ezen kívül ugye volt egy viszonylagosan nagy hiátus az őskőkori ember és az újkőkori ember megjelenése között a bükkben, vagy nyomai között, amit mi megtaláltunk és kutattunk, és körülbelül a Krisztus előtt 6. évezredtől a 5. századig mutatunk be több leletanyagot, és egy kicsit utalunk a későbbi korokra is. Hiszen a lovas pályán a neolitikumtól kezdve részkori, késő bronzkori, késő vaskori, II.-III. századi császárkori, hunkori, 4.-5. századi települést és árpádkori telepnyomokat is találtunk.
Erről mondta, hogy 7 különböző település nyomait tárták föl. Ez az ásatás azért eléggé sorsfordító volt sok szempontból, vagy szemléletformáló fordító a bükköt nézve?
Olyan szempontból, hogy kevés olyan lehetőség van, hogy ezekben a hegyvidéki területeken régészeti feltárás folyjon. Itt, ha jól emlékszem, a 60-as években azért a lovaspályán történtek feltárások, már csak azért is, mert hogy Vértes László is, amikor itt elment a mostani lovaspálya területe mellett, akkor talált olyan nyomokat, amik arra utaltak, hogy itt az előző korokban, különböző időszakokban különböző népcsoportok telepedtek meg, illetve volt egy bánya gondnok, Pap Lászlónak hívták, aki szisztematikusan gyűjtötte fel mindazokat az anyagokat, amik Szilvásváradról, a településről és környékéről előkerültek. Ő pontosan feljegyezte a lelőhelyüket, mikor találta, milyen korszak, meghatározták, és ezt valószínű az ő információi nyomán is, aztán a későbbi időszakokban nem csak a Vértes László, hanem más régészek is kutatták ezt a területet, a lovaspálya területét. Ugye máshol csak véletlenül előkerült nyomok maradtak, de ott van a nagy vasúti sorompónál a szkíta temető helye, a Bélapátfalvi monostor, Balatonon találtak egy avarsírt, tehát hogy kis lelőhelyek kevés anyaggal a bükk területéről, akár a nyugat bükk területéről is több ismert, de ilyen nagy összefüggésben, tehát hogy több mint 8000 négyzetméteren nem folytak feltárások. És ez azért is jelentős, mert hogy nem csak korszakokat és egy-egy jelenség részt találtunk meg, hanem tulajdonképpen település szerkezetet is lehetett megfigyelni a lovaspálya feltárásakor. És az, hogy 7 korszakból kerültek elő leletek, ez pedig mindenképpen kibővítette az addigi ismereteinket és tudásunkat a völgynek erről a kis szakaszáról.
Azért itt nem vagyunk messze a Kelemenszékétől és egyéb váraktól, sőt, ha a történelem előtti időket nézzük, akkor a Sáncváraktól. Ezek bőséges anyagot szolgáltattak?
Nem sikerült teljesen megkutatni ezeket a területek. A felmérésben az utóbbi időben a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának a pályázatai és a ott dolgozó kollégák nagyban segítették ezeknek a erődített telepeknek a felméréseit. Új és modern felmérési eszközökkel, például ugye a lidarral, ami egyfajta lézerszkennelés, levegőből való szkennelés, ami kizárja a növényzetet, tehát a felszínformákat pontosan le tudja tapogatni. Így kijöttek azoknak a sáncoknak is a helyei, amik eddig nem voltak ismertek, vagy nem volt egyre egyértelmű. És 2016-ban, amikor az Eötvös Loránd Tudományegyetem régészei kutattak fent Kelemenszékén. Ugye többször volt ott ásatás, de ez volt egy ilyen nagyobb, és hogy olyan távérzékelési eszközöket is használtak, ami elősegítette a teljes felmérését ennek a lelőhelynek. De ugye volt Felsőterkányvárhegyen és Bükszent Lászlón is kutatás, tehát több helyen volt magaslati telepeken kutatás, de ez az utóbbi időszaknak az eredményei voltak.
Itt az Illehi Aladár Erdészeti Múzeumban mi az ebből a korból, ebből a elég tág intervallumból az a tárgy, amit kiemelne?
A régészeti kiállításban gondolkodom, ugye pont egy olyan tárgyat emelnék ki, amit nagyon szeretek, mert különleges, de nem az én korszakom. Van egy fibula típus az 5. századból, amit cikáda fibulának hívnak. Ugye ez egy kis kabócának a elnevezése tulajdonképpen a cikáda, és az 5. században nagyon jellegzetes formájú ruhakapcsolótű, mert ugye a fibula az egy ruhakapcsolótű, és itt a lovaspálya területén is került elő egy olyan temetkezés, egy idősebb hölgy, akinek a ruhája egy ilyen típusú fibulával vagy ruhakapcsolótűvel volt összekapcsolva.
Az elhangzott riportban Farkas Csilla régészt, a Dobó István Vármúzeum muzeológusát, az Erdők mélyén, idők mélyén, a Nyugat Bükk régészeti emlékei című kiállítás kurátorát hallották. Az április 22-i új régészeti kiállítás megnyitójára megújult a szintén az épületben helyet kapott és 10 évvel ezelőtt átadott Király Lajos emlékszobra is. A ház egykori lakójára, az erdészet polihisztorára most Császi Irén néprajzkutató, a Dobó István Vármúzeum főmuzeológusa emlékezik.
Király Lajos Selmecbányán született, és a felmenői is ott éltek, jeles pedagógusok és a selmecbányai liceum igazgatói is voltak. Valójában ott szívhatta magába az erdő szeretetét, hiszen édesapja volt a Magyar Turista Egyesület Szitnya osztályának az elnöke. Együtt járták az erdőt, segített a turista utak jelzésében, és itt alakulhatott ez a természet iránti, hegyek iránti szeretete. Majd az első világháború kitörésekor a bányán Bányászati és Erdészeti Főiskola másodéves hallgatója volt, és testvérével együtt önként vonultak be. Viszont elfogták őket, és hadifogságba kerültek Szibériába, és innen Kínán áttérhettek haza.
Mutatja is az útját, az útjukat, ez a térkép.
Igen, a kínai útlevele is megvan, a vitrínben lehet nézni. Érdekes írással, és az emlékirataiban is leírja ezt a hazatérést, ami nehéz és hosszú hónapokon át tartott. Majd Sopronban szerzett erdőmérnöki oklevelet 1921-ben, és ezt követően a pallavicsini uradalomban dolgozott. Először erdőgondnok volt, majd főmérnök, és később pedig a szilvásváradi erdőgazdaság vezetője lett. De mielőtt Szilvásváradra került, a Nagyvisnyói területen birtokon dolgozott, és ott az ő javaslatára tértek át a szálaló fakitermelésre, javasolta az őrgrófnak ezt az eljárást, és azon a területen, illetve Szilvásvárad környékén fedezte föl a régi térképen az ős erdő megnevezést, és akkor figyelt rá, hogy meg kellene hagyni ezt az erdőt így érintetlenül, és javaslatára került a természetvédelmi területek közé az ősbükkös ős erdő. Majd itt Nagyvisnyón már feleségével együtt élt, és itt születtek meg első gyermekeik. Felesége jelentős svájci családnak a leszármazottja volt, magyar-német szakon végzett és doktorált Budapesten, és együtt kezdték az életet. Nagyvisnyó majd Szilvásváradon folytatták. Szilvásváradon ebbe a házba folytatták az életüket, ami ma már ugye múzeum. Nem volt víz, nem volt áram az épületben, és ide születtek sorba a gyermekek, hiszen 7 gyermekük született. Király Lajos megoldotta a vízvezetését a házba, hegyi patakokból, igen, a hegyi patakokból egy ciszternába gyűjtötte, és hát ugye a belső ház vízvezetését pedig már korábban kialakították. Ugyanígy az áramot is megoldotta egy turbina segítségével, tehát egy vízerőmű segítségével.
Ami... Ezt mutatod meg itt, igen, az egyik tablón?
Korabeli fotókat is be tudom mutatni a család jóvoltából. Tehát a turbina segítette ezt a víz áramlást, viszont ősszel belehullottak a levelek ebbe a csőbe, nyitott vezetékbe, és akkor egy haraszthányót is kellett tervezni, hogy a harasztot, a faleveleket kiemeljék a vízből. Tehát nehéz lehetett az itteni élet, viszont a természet csodája az a gyermekekre is hatott, és az édesapa és az édesanyja evangélikus hite, hiszen mindannyian olyan pályát választottak, amely a nagy családból indul, és a mély hitükből és a természet szeretetéből.
Van itt egy találmány, ami az ő nevéhez fűződik. Mi ez?
Ez a királyféle hordozható tűzifa csúsztató. Bádog lemezekből készített el a könnyen összeilleszthető és a meredek hegyoldalról könnyebben közelítették meg a helyszíneket a nagy röngfákkal. A korábbi fából készült tűzifa csúsztatók helyett ugye lemezből készítette, és ez mindenképp előnyös volt. Nem kellett az erdőt körülötte kiírtani, nem kellett a fákat kivágni, hanem a fiatal csemetékre is rá lehetett fektetni. Miután leközelítették a fákat, szétbontották a csúsztatót, a fiatal csemeték vezék visszahajlottak, tehát nem okozott semmiféle pusztítást a természetben ez a találmánya, és ezt szabadalmaztatta is 1939-ben.
Utána jött a háború, ez hogyan érintette őt itt?
Hát a nyelvtudásának köszönhetően ő egy központi ember volt, hiszen jól beszélte a német nyelvet feleségével együtt, és az orosz nyelvet is. Megjelentek itt, igen, elfoglalták a németek ezt a területet, de ő rendkívüli jó kommunikációjának és diplomáciai érzékének köszönhetően így segítette a falu életét is. Ugyan felrobbantották a siklót és az addig használt eszközöket, a mozdonyt, a kocsiparkot, a drótkötélpályát, a vasút minden váltóját, de mindezek ellenére így a háború után az volt a legfontosabb, hogy a tűzifa termelés helyreálljon, hiszen a tűzre valóra szüksége volt a településen és a környéken élőknek, és ugye újra kellett indítani az életet, a fűrészüzemet beindította. Tehát a helyreállításban is nagyon sokat segítkezett. Majd az 50-es években megbízták a Miskolci erdőgazdasági részleg vezetésével, és akkor ő elköltözött már innen, Szilvásváradról, tehát Miskolcon éltek tovább. De valójában a keresztény hitét támadták, és 53-ban ő nyugdíjba vonult. Nyugdíjas éveiben is aktív volt nagyon. Az erdészeti főigazgatóság megbízásából országfásítási terveket készített, több erdőgazdaságban munkát vállalt, a talajvédő erdősáv tervezésében is aktívan részt vett, és amit még mindenképp megemlítenék, a talajerózió elleni védekezésnek és a Tokaj-hegyalja szőlővidék rekonstrukciójának egyik úttörője volt.
Egyik fiával, ugye leszármazottjával tartottad a kapcsolatot, vagy felvetted, amíg készült a kiállítás. Hogyan emlékezett ő vissza erre a házra az itt töltött évekre?
Király Béla bácsival beszéltem, 96 évesen, hihetetlenül sokat segített a kiállítás létrehozásában. Gyermekkora számára meghatározó volt a Bükk és a Szilvás környéke, tehát egy ilyen szabad gyermekkorról beszélt, és ezek a Király Lajos élményeim című visszaemlékezésekben is nagyon szépen visszajönnek, amelyek interneten is elérhetőek. Király Lajos családja készítette az életéről egy honlapot, és mindenkinek ajánlom nézegetni, illetve olvasgatni benne, hiszen fantasztikus életút volt, ami számára megadatott.
Az elmúlt percekben a megújult Király Lajos emlékszobában jártunk, ahol tárlatvezetőnk Császi Irén néprajzkutató, a Dobó István Vármúzeum főmuzeológusa volt. Most Ferli Mávet, Baglyok a családban című könyvének negyedik része hangzik el. A felolvasó Tóth Levente színművész.
A fióka körülbelül akkora volt, mint egy csirke, és sarjadó tollai már mindenütt kiütköztek a bébi pejhek közül, sőt a két fül toll kezdeményei is megjelentek a fején. Legnagyobb meglepetésünkre csak nem tiszta fehér volt, csupán a tollak vége színeződött itt-ott feketére. Amikor rátaláltunk, iszonyú nyomorúságosan festett, teljesen csapzott volt és remegett, mint a nyárfa levél. Azt hittem, túl szerencsétlennek érzi magát sem, hogy harciaskodna, de amikor megpróbáltam felemelni, széttárta a szárnyát, előre szegte a fejét és rám sziszegett. Vitézi próbálkozás volt, de nem túl sikeres. A kis uhu a gyengeségtől orra bukott. Még így is tartottam tőle egy kicsit, mert a karma bizony hosszú volt és éles, a csőre pedig, amellyel továbbra is felén vagdosott, elég nagynak látszott ahhoz, hogy lecsípje az ujjamat. De olyan ázott volt és olyan szánalmas, hogy rövidesen elszállt minden félelmem. Térdre ereszkedtem előtte, és lassan, nagyon lassan a hátára tettem a kezemet. Először lelapult, mert azt hitte, bántani fogom, de amikor rájött, hogy nem esik baja, abba hagyta a sziszegést, és meg sem moccant. Éreztem, hogy a teste jéghideg. Gyorsan levettem az inkemet, beleburgyoláltam, aztán amilyen óvatosan csak tudtam, felemeltem és kivittem a nyárfásból a napsütésre, hogy megszáradjon és felmelegedjen. Egészen elképedtünk, hogy milyen gyorsan szedte össze magát. Fél óra alatt megszáradt a tollazata és felállt, hogy körülnézzen. Murray véletlenül egy húsos szendvicset hozott magával ebédre, lecsípett egy falatka húst az egyikből és a kis bagoly felé nyújtotta. Az uhu fióka egy-két percig félrehajtott fejjel nézegette Murrayt, aztán egy fura kis szökkenéssel közelebb jött, hogy kicsippenthesse a húst Murray ujjai közül. Kettőt nyelt, egyet pislantott, és a hús eltűnt. Csodára éhes egy kis uhút találtunk, annyi szent. Egy-kettőre befalta az összes húst, amennyi csak volt nálunk, és hozzá a kenyér javát is. Aztán bekebelezte azokat a döglött egereket, amelyeket a földön találtunk. Ezeket még nyilván az anyabagoly hozta a fiókáknak, és a szél a fészekkel együtt lefújta a fák alá. Csoda, hogy nem akadtak meg a kis uhú torkán, mert egészben nyeldeste le mindet. Ezzel meg is kötöttük a barátságot. Bruce meg én úgy tettünk, mintha ott akarnánk hagyni, de csak azért, hogy lássuk, mit csinál. Legnagyobb örömünkre utánunk eredt akár egy kutya. Repülni persze nem tudott még, és ami azt illeti, járni sem nagyon. Keservesen szögdícselve követett minket, de eszébe sem jutott elmaradni tőlünk. Azt hiszem, tudta, hogy elárvult, és ha velünk tart, mi majd gondoskodunk róla. Amikor megint leültem a földre, oda szögdécselt mellém, félrehajtott fejjel megszemlélt, és váratlanul felugrott a lábamra. Szörnyen megijedtem, hogy mindjárt belém vájódik a karma, de épségben megúsztam, mert a kis uhú nagyon vigyázott. Ha jól sejtem, ez a bagoly tényleg a tiéd lesz, jegyezte meg Bruce, és láttam, hogy egy kicsit féltékeny. Ne, szó sincs róla, haver, feleltem. Lakni lakhat nálunk, de közös bagoly lesz, mind a hármunké. A fiókát otthagytuk a napon a hátizsákok mellett, és szép temetést rendeztünk a testvéreinek. Mire ezzel végeztünk, épp ideje volt hazamenni. Úgy döntöttünk, hogy az új kedvenc szállításának legjobb módja az lesz, ha berakjuk a hátizsákomba. Ő ezzel nem értett egyet, de némi csatározás után sikerült begyömöszölnünk. A fejét kint hagytuk, hogy lássa, merre visszük. Korcsi és Bruce kutyája Rex aznap délelőtt kivételesen nem tartottak velünk. Azt hiszem, együtt mentek el macskára vadászni, még mielőtt mi felébredtünk volna. De akárhol voltak is, Korcsi éppen velünk egyszerre érkezett haza. Ott találkoztunk a kapunk előtt a járdán. Korcsi egy kicsit bandzsított, ráadásul rövidlátó is volt. Amikor oda sietett hozzám, hogy a szokott módon, vagyis farkcsúválással egybekötött szaglászással üdvözöljön, hirtelen megszimatolta a bagyot. Pontosabban nem a bagyot szimatolta meg, hiszen bagolynak eddig még a közelébe sem volt soha, csupán azt tudta, hogy valami furcsa szagot érez. Én csak álltam, és igyekeztem nem kiröhögni, amint minden porcikámat végig szaglázta körös körül. Miután a nadrágommal végzett, áttért a hátizsákra. Amikor már csak nem az uhu képébe ütközött a fiúka, kitátotta a csőrét, aztán összecsattintotta egyenesen a szerencsétlen Korcsi fekete orra hegyén. Korcsi akkorát vonnyított, hogy mérföldekre is elhallatszott, és sebzett lélekkel bemenekült a garázs alá. Az uhu fiókát a nyári konyhában szállásoltuk el, és amikor papa hazaérkezett a munkából, ott tartozált egy narancsos láda tetején, ahonnan a padlón rohangáló pockokat figyelte. A feje úgy forgott ide-oda, hogy mindjárt lecsavarodik a válláról. A fiókának halvány fogalma sem volt, mit kezdjen a pockokkal, hiszen soha nem látott még elevenen egyet sem, de hogy veszettül érdekelték, az kétségtelen. Nem ártana, ha megszámolnád a pockaidat, Billy, figyelmeztetett apa. Mellesleg, minek keresztelted el a madaradat? Eddig a percig nem is gondolkoztam a bagoly nevén, de most hirtelen eszembe jutott Miller tanár úr és az anyabagoly szóváltása. Meg volt a megoldás. Huhunak hívják, közöltem. És huhu lett mindörökre.
A következő alkalommal innen folytatjuk Ferli Mávet, Baglyok a családban című könyvét. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is. Berecz Renátát hallották. A mai adást pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Szent Ágoston Isten jóságáról és Isten szépségéről című írásait Kelemen Csaba előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szent Ágoston Isten jóságáról. Lelki paradicsom. Én Istenem, minden jóság kútfeje. Jó vagy te, s a te jóságodnak nincs határa. Fogyatkozása sincs, hanem végtelen, tökéletességgel teljes. Te vagy minden jóság teljessége, s mindenre tőled származott a jóság. Tőled nyerték az édesek édességüket, a szépek szépségüket, a világosak világosságukat, az élők életüket, az értelmesek értelmességüket, a tökéletesek tökéletességüket, egy szóval minden jók jóságukat. Nagy vagy te mennyiség nélkül, jó vagy minőség nélkül, véghetetlen vagy szám nélkül, szép vagy ékesgetés nélkül, örökké való vagy idő nélkül, megmérhetetlen vagy hely nélkül, és tökéletes sokasodás nélkül. Te vagy mindennek központja és célja, akihez természete szerint siet, és akiben megnyugszik minden. Te benned lakik minden szeretet gyönyörűsége. Minden kívánság általad teljesül, és általad elégül ki az ízlelés. Ó, milyen nagy ereje van a te jóságodnak! Minden teremtett valóság jóságod édességére siet elő, mert ki a maga javát sürgeti bizony, és ez nem más, mint a te véghetetlen jóságod bélyege. Ezért fárad a teremtett lények egész sokasága, mert mindaz, ami mozog és munkálkodik, az mind a jóért cselekszi azt. S a kis szellős árnyék is annyira csábít, mennyire vonz hát az igazi jó. Az az igazi jó, aki mérték nélkül az, vagyis te magad, én Uram, Istenem és minden jóm. Emeld magadhoz szívemet, ó végtelen jóság! És az örökkévaló szeretet megoldhatatlan kötelével ölej magadhoz. Mert mit is kívánhatnék én mást rajtad kívül, ki minden jónak teljessége, forrása és gyökere vagy. Búcsút veszek hát minden teremménytől, és mindig egyedül rólad gondolkodom, téged szeretlek, hozzád ragaszkodom, téged dicsérlek, neked szolgálok, s megnyugszom benned. Ha valamit szeretek, érted, szeretem, s ha meggyűlölök valamit, érted, gyűlölöm. Erősíts meg engem a te szeretetedben, a te kedves akaratod szerint, hogy ezután nem magamnak, de neked éljek. Ámen. Szent Ágoston, Isten szépségéről. Örök új szépség. Jaj, későn kezdtelek szeretni. Bennem voltál, én meg kívüled. Künkerestelek, storzmi voltommal belerohantam ékes teremtett világodba. Velem voltál, s én nem voltam veled. Teremtmények szakítottak el messze tőled, amik nélküled egyáltalán nem is volnának. Azután felharsant hívó szózatod, megtörted lelkem süket csendjét, kigyulladt bennem ragyogó világosságod, s elűzted rólam a vakoskodó homályt. Illatod kiáradt, beszívtam, s most utánad lelkendezek. Ízleltelek, éhezlek, szomjazlak, megérintettél, s íme áttüzesedtem a vágyakozástól békéd után. Majd ha egészen belé olvadok, nem bánt engem többé sem fájdalom, sem fáradtság. Egész életemet azon túl teljességed élteti, akit te betöltesz. Szárnyakat kap tőled. Én meg, jaj, nehézkes vagyok, mert még nem vagyok tele te véled. Gonosz örömök küszködnek bennem tisztes szomorúságokkal. Melyik fél győz majd? Nem tudom. Uram, jaj, kérlek, könyörülj rajtam. Jaj nekem, íme sebeim. Nem rejtegetem őket. Orvos vagy, beteg vagyok. Könyörületes vagy, nyomorult vagyok. Nem igaz-e, hogy kísértés az ember élete a földön? Bajt és nehézséget ki szeret? De nem is kívánod, hogy szeressük, hanem hogy tűrjük. Amit tűrök, azt nem szeretem, ha talán kész akarattal tűröm is, mert akinek öröme van is a hosszú tűrésben, jobban szeretné, ha nem volna tűrni valója. Bajomban a jobbat várom, jó sorsomban bajtól félek. Van-e a kettő között valahol középen olyan pont, ahol az ember élete nem volna kísértés? Jaj, és újra jaj nekünk a sors kedvezései miatt, mert elrettentenek a megpróbáltatásoktól, s romlás jár örömeik nyomában. Jaj, és újra, és harmadszor is jaj a sors megpróbáltatásai miatt, mert nehéz a baj igája, s jobb utáni vágyakozásunk, jaj, könnyen végét szakítja türelmünknek. Nem szakadatlan kísértés-e az ember élete a földön? Nincs nekem másban reményem, mint nagy irgalmasságodban. Add meg, Uram, amit parancsolsz, s követelj tőlem, amit csak akarsz. Isten iránti szeretet. Uram, hiszem, tudom és érzem, hogy te vagy a legfőbb jó. Nem csak a legfőbb jó akarat vagy, hanem a legfőbb, a mindent felülmúló szépség is. Hiszem, hogy bármilyen szép is teremtett világod, hozzád minden szépség forrásához és teremtőjéhez hasonlítva, mégiscsak por és hamu, és semmi, és nem érdemel csodálatot. Tudom, hogy az angyalok és szentek tökéletes öröme, boldogsága szemlélni téged, az örökkivaló szépséget. Már a földön is elragadtatásba ejt szent lelkeket, dicsőségednek egy-egy sugara. Még én is, az én semmiségemben érzem ennek igazságát, hiszen irgalmasságból felvette természetünket, és ember módjára jöttél hozzánk, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttének dicsőségét. Ó, én drága megváltóm, minél többet szemlélem szavaidat, tetteidet, műveidet, szenvedéseidet, melyekről az evangélium értesít bennünket, annál mélyebben megismerem csodálatos dicsőségedet és szépségedet. Éppen azért jóságos megváltóm, mert látom, milyen szép vagy, azért szeretlek és óhajtlak mindig jobban szeretni. mert az egész létező világon te vagy az egyetlen jóság, az egyetlen szépség és gyönyörűség, mert semmi sem hasonlítható hozzád, mert te végtelenül fölségesebb és csodálatosabb vagy, mint a legszebb teremtmények. Azért ölellek magamhoz, egészen sajátos, semmivel össze nem hasonlítható, egyetlen és valóban szuverén szeretettel. Minden sötét és szomorú nekem hozzád képest, én uram, semmit sem tudnék úgy szeretni ezen a földön, mint téged. Még az sem, ami természettől a legkedvesebb nekem. Mindent inkább veszítsek el, csak téged ne, mert te, ó Istenem, te vagy az én legfőbb uram, egyetlen szerelmem. De te, uram, végtelenül jobban tudod nálam, milyen kevéssé szeretlek valójában. Nem is tudlak szeretni másként, mint kegyelmed segítségével. Csak a kegyelem nyitotta meg lelkemnek szemét, hogy láthassa felségedet. A kegyelem ragadta meg és tette fogékonnyá csodálatos szépséged gyönyörűségei iránt szívemet. Csak az érzékek szörnyű romlottsága tarthatta vissza attól, ó uram, hogy szeresselek és szemléljelek. Ki van közelebb hozzám nálad, ó Istenem? És mégis, e földnek dolgai, mindaz, ami természettől jól esik nekem, újra meg újra el akarják fordítani rólad tekintetemet. Csak kegyelmed segíthet rajtam. Óvd hát, ó uram, szememet, fülemet, szívemet e borzasztó zsarnokságtól. Törd szét bilincseimet, emeld fel szívemet. Engedd, hogy egész lényem csak feléd forduljon, hogy soha el ne veszítselek szemem elől, és engedd, hogy szeretetem a te szemlélésedben napról napra növekedjék. Ámen.
Kedves hallgatóink, Szent Ágoston Isten jóságáról és Isten szépségéről című írásait Kelemen Csaba előadásában hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Gyümölcsoltó boldogasszony. Csak a régi magyar misekönyvekben találjuk a mai ünnepnek ezt a szép elnevezését. Valamennyi ősi latin misekönyvben így szerepel az Úr megtestesülésének hírüladása. Az angyali üdvözlet napja ez, amikor Gábor angyal köszöntötte Máriát, hírül vitte neki, hogy ő lesz a megváltónak az édesanyja. Ez az a nap, amikor az ige testé lett, és mi köztünk lakozott. A magyar elnevezés nagyon szép. Arra irányítja figyelmünket, hogy az emberi nem vad törzsébe, amelyet Ádám bűne megrontott, Isten ezen a napon, mint nemes oltóágat oltotta be szent fiát, a megtestesült fiú Istent, hogy mindannyian jó gyümölcsöt teremjünk az atya kertjében, az anyaszent egyházban. S tovább oltogatja aztán a mi lelkünkbe is a szent szűz, szívének legszentebb erényeit, a tisztaságot, az alázatosságot, Isten akaratának elfogadását minden földi körülmény között. És természetesen a legfőbb erényt, szeretetet Isten iránt és szeretetet embertársaink iránt. Ezen a napon március 25-én ünnepeljük Szent Irén vértanút. A kereszténység történetében Diokléciánus volt az a császár, 284-től 305-ig uralkodott, aki a legvéresebb és egyben a legutolsó keresztényüldözést elindította. Azzal akarta megújítani roskadozó birodalmát, hogy az akkori 3-4 millió keresztényt próbálta a romlásért okolni, és ezért kiirtani, mert félt, hogy rövidesen a pogányság fölé kerekednek a keresztények. Először 298-ban a hadseregben szolgáló katonákat végeztette ki, de az igazi nagy üldözések 303 elején kezdődtek. 4 császári rendeletet adott ki egyetlen év alatt, melyekben elrendelte a templomok lerombolását, a szent könyvek elégetését, a keresztények megfosztását állampolgári jogaiktól, a papság azonnali elfogatását, s végül azt, hogy aki magát kereszténynek vallja, az azonnal ki kell végezni. Pannonia területén is számos vértanú nyerte el az örök élet koronáját ezen véres üldözés idején. Közéjük tartozik Szent Irén is, latinusan Iréneus, vagy ősi magyar elnevezéssel Ernye. Szirmium városának volt megyés püspöke. Később róla nevezték el Szent Ernyének, s jelentős szerepe volt a magyar történelemben is. Irénről sem tudunk sokat, csak azt, hogy családos ember létére püspök volt. Ebben akkor nem volt semmi rendkívüli, az első 3 században nős férfiakat is pappá szenteltek. A császári rendelet értelmében elfogták, és Probus Pannonia helytartó elé hurcolták. Mivel hitét nem tagadta meg, kénpadra feszítették. Felvonultak előtte gyermekei, felesége, szomszédai, barátai. Valamennyien hittagadásra akarták rávenni. De ő hajthatatlan maradt, mert Jézus a családnál is értékesebb, romolhatatlan kincset jelentett számára. Akkor újra börtönbe vetették. Pár nap múlva újabb próbákat kellett kiállnia, de minden fenyegetés hiába valónak bizonyult. Ekkor kimondták rá a halálos ítéletet. Le kell fejezni, majd a folyóba dobni. A Száva folyó hídjára vonszolták. Búcsú imájában püspöki székvárosáért, Szirmiumért imádkozott, a maga számára pedig Isten nagy irgalmát kérte elkövetett bűneiért. Miután lefejezték, testét a folyóba vetették. 304. április 6-án halt meg, szenvedett vértanúságot.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a